Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége ezúttal is Fár Tamara, aki nem olyan régen volt vendégem itt a podcastban, és köszönöm szépen először is, Tamara, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
A téma pedig ugyanaz, ami már az előző adásban is volt, akkor ugye Edinával, Fekete Edinával beszélgettem. Nagyon szerettem volna eredetileg hármasban összehozni ezt a beszélgetést, de hát nagyon-nagyon sok mindent kellett volna. Ugye a logisztika soha nem könnyű egyébként egy ilyen beszélgetés szervezésénél. Úgyhogy abban maradtunk végül, hogy az Edinával is felvettem egy ilyen karácsonyi ajándék ajánlós adást, egy beszélgetést, és most Tamara is hozott még három könyvet, amit ideális karácsonyi ajándék lehet családtagoknak, szeretteknek, szomszédnak, bárkinek, akár magunknak is természetesen, mert az a legjobb, amikor magunknak is tudunk vásárolni. És előtte pedig még mielőtt belevágunk, egy programot szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Egy új könyvklub indul Tamara és a Skandináv Ház közreműködésével. Erről mesélnél egy kicsit?
Igen, ez egy nagyon izgalmas könyvklub, egy offline könyvklub lesz, tehát élőben fogunk találkozni azokkal, akik szeretnének skandináv irodalmat olvasni, és azt a címet adtuk nekik, hogy Rejtett kincsek északról, és az volt a célunk, hogy picit azokra a skandináv szerzőkre és könyvekre irányítsuk rá a figyelmet, akiknél nincs akkora nagy fókusz, de nagyon is megéri őket elolvasni.
Szóval Jón Kálmán Stefánzon nem lesz a könyvklub.
De egyébként a Faltól Felig könyveslog online könyvklubján fogjuk.
És Knözgor sem.
Igen, fogunk egyébként a Jón Kálmán Stefánszont olvasni, mert nagyon szeretjük. De igen, te úgy gondoltuk, hogy nekik már nem kell a reklám, ellenben vannak olyan kincsek északról, amiket érdemes felfedezni. Elsősorban egyébként ezeket jellemzően kis kiadók, mikrokiadók adják ki, például az ő kiadó, aki egyébként a Skandináv Háznak a kiadója. Tehát értelemszerűen két könyvet is fogunk olvasni majd az ő kiadótól. A Válasz Helga levelére lesz az első olvasmányunk, ez jövő november 29. Én ez az első alkalmunk, ez már betelt, de minden alkalmat külön fogunk meghirdetni, és akinek van kedve csatlakozni, az kövesse a Skandináv Ház oldalát, vagy az én Insta felületemet, és akkor ott mindenkit fogunk időben informálni. A lényeg, hogy izlandi, norvég, svéd és dán szerzőtől fogunk olvasni.
Igen, nagyon-nagyon jó könyveknek tűnnek, és abszolút támogatom nyilván az ilyen könyvklubos beszélgetéseket, úgyhogy nagyon örülök ennek a programnak, programsorozatnak. Valójában. És nézzétek meg mindenképpen Tamarának az oldalán az ajánlott könyveket, mert például ezek is tök jó. Amik már megjelentek, azt hiszem egy kivételével mindegyik elérhető.
Igen, igen.
Azok például tök jó ajándékok lehetnek karácsonyra.
Abszolút, és egyébként mindegyik rövid, tehát olyanoknak is érdemes karácsonyi ajándékot venni, akik esetleg nem olyan elvetemült olvasók, mint ennek a podcastnek a hallgatói, gondolom, akik így darálják a könyveket, hanem mondjuk akik
nem kisebb... Nem féltéglák, hanem ezek ilyen nagyon kis, könnyű.
Vannak köztük kifejezetten rövidek, tehát 100 oldal alattiak is, de szerintem a leghosszabb az ilyen 250 oldal.
És ugye abszolút nagy divatja van Magyarországon az északi irodalomnak, meg a skandináv szerzőknek, és egy kicsit mindig így ilyenkor, amikor látom ezeket a teltházas Stefánzon beszélgetéseket, hogy valahogy így érezhetnek egyébként sok magyar író is, amikor nem tudom, mindig a Grecsó, meg a nem tudom, Dragomán és a Tóth Krisztina, tehát az abszolút sztárírók vannak mindenhol, és közben meg annyi jó író van még, akiknek tök jó, hogyha teret tudunk adni, úgyhogy ezért jó, hogyha olyan szerzőktől is olvashatunk, meg azokat is megismerjük, akik ugyanúgy megjelennek, és ugye már az, hogyha egy szerző megjelenik egy idegen nyelven, az már egyébként egy eléggé minőségi jelző, mert hogy nem egy olcsó mulatság amúgy kiadni egy könyvet, tehát hogyha valaki az egész folyamatot tényleg így végigviszi és lefordítja, akkor az már egyébként tényleg egy ilyen minőségi.
Az biztos egyébként, és az öt szerző közül egyébként talán, aki most a legismertebb, az Jon Fosse, akit azért akartunk beválogatni, mert ugye most frissen kapta meg az irodalmi Nobel-díjat, de előtte úgy láttuk, hogy azért nem annyira ismert itthon. Vannak megjelent kötetei, de ő elsősorban drámaíró, de vannak prózaművei is, és már nem nagyon lehetett beszerezni az ő könyveit, csak könyvtárból, meg antikváriumból, most viszont újra kiadja a Kalligram kiadó.
Hát igen, ugye a Kalligram próbálta gondozni az életművét, de mindig le voltak akciózva a könyvei az írókboltjába is.
Igen, és én nagyon kíváncsi vagyok, én nem olvastam Fosszétól, tehát ezt bevallom őszintén, de nagyon megosztó. Én azt hallottam, meg azt olvastam róla, hogy vagy nagyon tetszik valakinek, ahogy ő ír, vagy nagyon nem. Tehát nagyon kíváncsi vagyok erre a találkozásra.
De mondjuk nem a nagyon könnyen olvasható szerzők közé tartozik, tehát biztos, hogy kell hozzá egy olyan tudatállapot, meg egy olyan hangulat, hogy meg nyitottság.
Igen, meg ezért is jó, hogy könyvklubban meg lehet beszélni, hogy kinek milyen élményt adott, meg ki mit gondol róla.
De valahogy azt is érzem, hogy pont ebből fakadóan, hogy nem is tudom, hogy talán azt olvastam, hogy ilyen nagyon meditatív szövege van, hogy kicsit ilyen biblioterápiás hatása is tud lenni szerintem, tehát hogy nagyon elő tudja hozni az olvasókból akár egy adott érzés, vagy amire reflektálnak tényleg így a szövege olvasása közben. Úgyhogy tényleg érdemes végignézni ezt a listát, ennek a könyvklubnak a listáját, de akkor vágjunk bele azokba a könyvekbe, amiket erre a mai adásra hoztunk nektek. És neked akkor mi lenne az első ajánlatod, Tamara? Milyen személyiségnek ideális könyv az első ajánlatod?
Hát most kapcsolódnék akkor a skandináv vonalhoz, és azt gondolom, hogy aki még ismerkedne a skandináv irodalommal, vagy olyan valakinek szánna egy könyvet, aki vonzódik az északi országokhoz.
Egy belépő könyvet.
Mary Obertnek nem olyan rég jelent meg a legújabb regénye. Igazából Nem ilyen vagyok címmel, és neki ez már a harmadik kötete, ami kijön a Szkolár kiadónál, Papver Ágnes fordításában. Ez egy regény, nem hosszú, 200 oldal, tehát megint csak ideális arra, hogy akár egy-két este alatt, vagy a két ünnep közötti időszakban az embernek kiüljön. És róla azt kell tudni erről az írónőről, hogy nagyon rövideket ír, viszont olyan tűpontosan ábrázol családi viszonyokat, testvéri viszonyokat, hogy az ember így beleborzong. Tehát egy nagyon-nagyon jó pszichológus veszett el benne, vagy legalábbis annyira látványossá tud tenni családon belüli konfliktusokat. Ilyen volt egyébként a Felnőtt emberek című első regény, ami szintén egy kis regény, és apa is ilyen zseniális módon egy családi születésnap kapcsán robbannak a rég eltemetett, vagy a ki nem beszélt, fel nem dolgozott családi problémák, ha lehet így mondani.
Mindenféle sérelem.
Sérelmek, igen, felszínre jönnek. És ez is hasonlít erre, hiszen itt is egy családi ünnepségre gyűlik össze három generáció. Van egy testvérpár, egy férfi és egy nő, ők ilyen középkorúak már, lehet ezt mondani. Bord a férfi, neki már van három gyereke, az egyik egy 15 éves lány, illetve van két fiú, akik ikrek, ők ilyen 9-10 évesek körül vannak. Van egy szép felesége, egy szép családi háza, tehát éli a boldog életét. Neki van egy nővére, Hanne, aki elköltözött ebből a norvég kisvárosi környezetből, és egy nagyvárosi nő lett belőle, de nagyon sok sérelme van a múltból, kamaszkorából. Ott van még az apa, tehát mindkettőjüknek az apja, és ott van még ez a 15 éves lány, aki éppen a konfirmációjára készül, és erre gyűlik össze a család, erre a konfirmációs ünnepségre, és hát természetesen a regényben a négy főszereplőnek a szemszögéből olvassuk ki a múltbéli sérelmeket, meg az, hogy régóta...
Ki milyen hülye,
a testvér kapcsolatok azok nagyon-nagyon élesen vannak megint jelen ebben a könyvben, tehát aki ilyenben egyébként szerintem magára is ismerhet az ember, hogyha vannak ilyen sérelmei a múltból. Szóval nagyon-nagyon tudja adagolni a feszültséget Mary Obert, és nyilvánvalóan a végére majd robban valami, vagy nem lesz nyugvó pont. Azért ezt el tudom árulni ilyen spoilerek nélkül, de nagyon érzékletesen adja vissza ezeket a családon belüli konfliktusokat. Nem mondom azt, hogy ez egy pont a szeretet ünnepén, amikor mindenki együtt van a családra, ez egy pont egy ilyen jó olvasmány.
De pont hiteles, mert egyébként a legjobb karácsonyi vígjátékok azok mindig ilyen családi konfliktusokról szólnak.
Szerintem mindenki, hogyha belegondolja, amikor össze van eresztve a rég nem látott rokon egy ünnepi ebéden, akkor azért ott tudnak lenni ilyen konfliktusok. Szóval erre szerintem egy nagyon jó feldolgozás, vagy egy nagyon jó rész, igazából Nem ilyen vagyok című regény. Úgyhogy ezt nagyon nagy szeretetten ajánlom. Igazából női olvasóknak, férfi olvasóknak, fiataloknak, idősebbeknek, ez tulajdonképpen bárkinek.
És ebben sincsenek igazán pozitív szereplők? Mert a Felnőtt emberekben az egyik, én szerettem azt a könyvet, de például ott egyik szereplővel sem tudsz igazán azonosulni olyan szempontból, hogy mindegyikben van valami taszító, vagy valamilyen nem túl szimpatikus reakció vagy viselkedés. Itt is hasonló a helyzet?
Szerintem egy picit empatikusan volt Mary Robert is a karaktereivel, mert nem azt mondom, hogy mindenki szerethető, de nyilván vannak benne például a Linnea, aki a 15 éves kamaszlány, aki a konfirmációra készül, ővel azért eléggé együtt lehet érezni az a problémával, amivel küzdik, és árnyaltak a karakterek, de nem mondanám azt, hogy ilyen bicskanyitogatóan idegesítőek, mint mondjuk a felnőtt emberekben.
Igen, ott azért nagyon-nagyon eltalálta tényleg azt a nagyon érdekes családi dinamikát. De ez mindig egy jó alaphelyzet, úgyhogy, és ő nagyon népszerű szerző itthon, tehát egy ilyen szempontból is jó választás lehet, hogy jó belépő szerzőnek is a skandináv irodalomhoz, meg úgy is, hogyha valaki nagyon rákap Robert stílusára, mert akkor még ugye van két másik kötet,
amit lehet ajánlani. Meg egyébként az is jó szerintem, hogy frissen jelent meg, tehát hogyha arra gondolunk, hogy nem biztos, hogy ott van a polcán annak, akinek ajándékozná az ember, bárki tudja, mellé lehet nyúlni, de szerintem érdemes egyébként a friss megjelenések közül válogatni karácsony ajándéknak, hogy ne ütközzünk abba, hogy már megvan és már olvastam.
Hát igen, hogyha mondjuk tudjuk valakiről, vagy hogyha mondjuk nem egy teljesen ismeretlen szerzőt akarunk a figyelmébe ajánlani. De ha már nagyon friss megjelenésekről beszélünk, akkor viszont én egy egészen friss, tehát szerintem múlt héten jött ki a nyomdából a Narin Akbarjannak a Simon című novellás kötet, regény, ez ilyen érdekes. Ugye a Tipotex kiadónál jelent meg Goretit Józsefnek a fantasztikus fordításában. Nagyon-nagyon szerettem Akbarjannak az előző két kötetét is, az Égből hullott három alma, az egy meseszép történet. Az Élni tovább is nagyon szép volt, de ez egy sokkal drámaibb és azért sokkal szívet tépőbb novellás kötet volt. A Simon az egy Ulickaja és Alice Munro rajongóknak is például tökéletes választás, tehát akik mondjuk a női történeteket, a női sorsokat, női szerzők nek a műveit szeretik, tehát olyan olvasóknak keresünk karácsonyi ajándékot, akkor a Simon a lehető legtökéletesebb választás. Nyilván, aki olvassa az Égből hullott három almát, annak szerintem nem lesz kérdés, hogy el akarja olvasni a Simont, és nagyon örültem, mert én mindig félek akkor, hogyha van egy nagyon-nagyon jó első regény, vagy egy olyan regény, ami nagyon sok díjat nyert, és ugye az Égből hullott három alma az pont egy ilyen kötet, hogy mennyire tudja megugrani a következő műveiben a szerző ezt az olvasói elvárást is nyilván, meg hogy van egy olyan képed róla, meg erről a helyről. Szerencsére ugye Baird a helyszíne az előző, az Égből hullott három almának, az előző könyvének, meg egyébként az Élni továbbnak is ugye ugyanez volt a helyszíne. Ez nem változott, tehát ugyanúgy ebben az örmény határmentő, ugye ez az Eri határhoz közeli kis faluban vagyunk. Itt egy Simon nevű helyi kőművesnek a passzióit, a szeretőit ismerjük meg. Zseniális az indító novella is, egy nagyon rövid novella, ami a temetésével kezdődik, és ugye a temetésen a felesége legnagyobb bosszúságára felvonulnak a szeretői is ennek a Simonnak, de ugye a vége az persze egy teljes tipikus Akbarjános bohózat lesz az egészről, tehát hogy mindenféleképpen valami marhasságot kell megoldani, és akkor mindenki jön a tanácsaival, és nyilván az az állarc, ami itt így magukra öltenek, és ami ennek így kívülről mutatni akarják magukat, meg amivel így dicsekednek, az ugye szép lassan lehull, és elmondják, hogy hát valójában nem olyan sikeresek a fiaik Amerikában, meg nem olyan boldog, meg nem olyan, meg ugye kopaszodik, és azért visel kalapot, tehát egy nagyon sok mindenre így fény derül. De ugye az első részben nem tudjuk meg, hogy nyilván ez egy nagyon rövid novella, hogy milyen volt Simon kapcsolata ezekkel a nőkkel, ezekkel a passzióival. És a következő novellából, a következő négy novellából ennek a négy nőnek az élettörténetét ismerjük meg, ezek egy hosszabb, ilyen 70-100 oldalas történetek, és nagyon-nagyon szépen bontja ki Akbarján. Tényleg Ulickájához méltó, vagy Alice Munrohoz méltó női sorsokat, meg történeteket, iszonyatosan tragikus, de közben mégis nagyon pozitív, és mégis boldog életeket, meg sorsokat ismerünk meg. Tehát, hogy abszolút, aki az Égből hullott három almát, meg annak a hangulatát, meg a világát szerette, az falni fogja a Simont is.
És ez a mágikus realista
volna nincs annyira benne?
Nincs annyira
nem.
Benne.
Nagyon-nagyon minimálisan, de nem is mondanám, hogy ez egy így szempont. Talán egy-egy ilyen momentum van, amiben így felcsillan, de ezért sokkal realistább, és sokkal inkább tényleg a nagyon igazságtalan. Így azért eléggé pontosan behatárolja itt a kort, ugye abból adódóan is, hogy jobban el tudjuk helyezni, hogy Simonnak mikor voltak ezek a kapcsolatai, hogy a különböző nő, ezek azért a második világháború és a rendszerváltás közötti időszakban van mondjuk így a zöme a történeteknek, ez a leghangsúlyosabb, de tényleg így a gyerekek elvesztése, de úgy, hogy mondjuk a férj elveszi a feleségtől, tehát elzárja gyakorlatilag a közös gyereküket, és majd a rátalálás az, hogy a Simon milyen, tehát hogy valójában mennyire tudja a boldogságot nyújtani nekik, meg a boldog párkapcsolatot az életükben. Nagyon szépen bemutatja ezt Abgarian, és egyébként Simon feleségének a hozzáállása is szerintem nagyon a diplomatikus az egy dolog, de úgy ahhoz képest, hogy mondjuk milyen szokott lenni egy megcsalt feleség általában az irodalomban, így nyilván ebben a regényben is azért ő egy sokkal árnyaltabb feleségként jelenik meg. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó olvasmány lesz tényleg minden női történeti rend rajongó.
Nagyon kíváncsi vagyok rá, én is imádtam az égből hullott három álmát, ráadásul ezt pont a csütörtöki könyvklubra olvastam, igen. Mert az egy ugye beválogatott könyv volt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt találkozni ezzel a világgal, és engem abban mondjuk ez a mágikus realista vonal, vagy inkább ez a folklór, mesebeli folklór vonal nagyon-nagyon elbűvölt, de az Élni tovább novellájában, ahol ugye ez teljesen hiányzott, azért érződik, hogy enélkül is tud Abgarian írni, tehát nem kell neki nagyon ez a keleties íz, meg ez a 1001 éjszaka feeling ahhoz, hogy megrendítő történeteket adjon az olvasóknak.
Igen, ami ebben nagyon erős, és ugyanúgy fontos volt a mágikus realista hangulat mellett szerintem az Égből hullott három almában, az a közösségnek az összetartása, meg az az erő, ami, és nem is feltétlenül a szeretet, mert nem arról van szó, hogy itt mindenki nagyon szereti a másikat, és a szomszédok azok tényleg, mint a családtagok lennének, de valahol mégis, mint egy ilyen család, és az a remény. És az, ami szerintem még egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor iszonyatosan tragikusnak gondolod az életedet, meg nyilván az is egy ponton, még ott van a lehetőség arra, hogy ez majd valamikor jó lesz, és lesznek boldog pillanatok, és lesz egy olyan, meg sok minden így értelmet tud nyerni. Úgyhogy ez szerintem így ennek a legfőbb üzenete ennek a kötetnek.
Kíváncsi vagyok rá nagyon.
Milyen hangulatú könyvvel folytassuk?
Hát szerintem kicsit kedvezzünk most a férfi olvasóknak is,
jó.
Mert most eléggé a női vonalon
igen.
maradtunk, bár ugye ezért igen. nyilván a nők sokkal többet olvasnak, mint a férfiak, ezt mindenféle statisztikákból tudjuk, de a férfiak is nagyon szeretnek olvasni, és én azt gondolom, hogy a férfiak egy csoportja nagyon szeret krimit olvasni, és hát kit ajánljunk, ha nem a krimik királyát, legalábbis a magyar krimik királyát, most koronázatlan királyát, Kondor Vilmost, hiszen egy nagyon friss, új kötete jelent meg az Open Books most össze, ez pedig a második magyar köztársaságnak a második része, az első budapesti olimpia a címe. Ezt a könyvet még nem olvastam, de láthatatlanban merem ajánlani, mert az előző kötetét, a második magyar köztársaságot nagyon szerettem, és ezt viszont most szeptemberben olvastam. Ez egy alternatív Magyarországon játszódó történet, ami annyiban alternatív, hogy 1944-ig egészen úgy haladunk, ahogy a történelemben lezajlottak az események, viszont Magyarországnak valahogy sikerült kiugrani a második világháborúból, és nem a vesztesek oldalán fejezte be az egészet, tehát ennél fogva demokratikus választások vannak 45 után, azt hiszem, hogy a Kádár János a rendőrfőkapitány, és a
Hortinak
a fia a köztársasági elnök. Szóval egy elég érdekes társadalmi berendezkedés van, és egy ilyen fogyasztói, egy korabeli fogyasztói kultúra, vagy egy ilyen amerikanizálódás is érezhető. Építészetileg teljesen jól átrajzolja Budapest képét. Szóval nagyon izgalmas.
A taxik ki vannak tiltva.
Igen, meg hát ott a luxus is ott van valamilyen szinten. Szóval egy nagyon izgalmas világot festett meg Kondor Vilmos, és nagyon aprólékosan. És ebben a közegben történnek ugye gyilkosságok. Na most, mivel ez egy második kötet, nyilván olyanoknak érdemes adni, akik ismerik Kondor Vilmos munkásságát, viszont ezek a kötetek azért különálló bűntényekről szólnak.
Szerintem igen, nem szükséges mindenképpen nem szükséges az előzményt is, csak nyilván jobban hozzáad az élményhez.
Igen, vagy meg lehet venni mind a két kötetet akár. Igen. Tehát az is egy jó ajándék, hogyha mind a két kötettel indítunk valakinek. De igazából a nyomozó figura az, ami összeköti a köteteket,